Sziasztok, itt van velem Kevin Diller, a MobileFox-tól. Szia, Kevin!
Sziasztok!
A MobileFox már azért elmúlt, nem tudom, 4-5 évben? 5 éves a MobileFox?
6.
6, már 6 éves, oké. Még az elején már szerintem írtunk rólatok, és már alapból érdekes volt az, hogy nekem az, hogy mobiltok piac, meg láttam a grafikát, hogy tök jó megcsináltok, meg nekem a... Én sokat tanultam az ilyen szezonokról, divatiparról, kollekciókról, mert az érdekelt ez a piac, hogy mennyire könnyű, nem könnyű, de mennyire egyszerű így marketingezni, és ez nagyon tetszett, hogy ezt így összehoztad, én azért is összekapcsoltad, és azért is írtam rólatok, és volt ott, hogy ezt még az elején el akartam mondani, és utána belemerülünk, volt egy olyan komment, hogy miért reklámozzátok ennyire a MobileFox-ot. És itt ezt azért akarom elmondani, mert tök vicces volt, mert én te ott volt az a tartalom, tök jó volt, átadtunk valamilyen vállalkozó attitűdöt, meg tök izgi volt, és akkor persze, hogy küldtem rá Facebook hirdetés keretet, egyrészt a nevetek miatt ugye kattintanak, egyébként jönnek az olvasók, át tudunk adni valami infót, tök jó, mindenki nyer vele. Bár úgy elvileg mindenki nyer vele, de azt kevesen tudják, hogy ezzel kb. A MobileFox-nak nulla reklámot csináltunk, mert nem a célcsoport van nálunk, tehát lehet, hogy van egy, nem tudom, az olvasóink között 1%, akinek, bármint kiderült a csoportban, azért vannak MobileFox-osok, de hogy tokosok, de hogy nagyon kevés, és én mindig mosolygok, hogy jó, általában ezek a kommentelők nem vállalkozók, tehát hogy nehéz felmérniük, hogy baszkit, nem ez a célcsoport, tudod?
Ja, hát igen, azért talán más, de hát lehet benne egyébként bőven átfedés, illetve ami a, szerintem tök durva, hogy szerintem tírtatok rólunk először így valaha cikket, és aha, tök durva voltam úgy így olvasni, és így úgy jó volt szerintem így. Azt mondom, hogy így 80, mert ugye vakon volt, tehát ugye nem beszéltünk előtte, hanem csak így a szemszögedből, és amúgy 80-85%-ig amúgy teljesen az volt amúgy, amit én is mondtam volna róla, úgyhogy amúgy itt tök meglepő
hát
volt.
Akkor, amikor még úgy írtam, akkor egyrészt még csak blogger voltam, és nem tanultam, nem mondanám, hogy újságírás, de utána volt az, hogy a Haszon magazinhoz mentem egy kicsit tanulni, cikkeket írtam, meg akkor derült ki, hogy lehet olyat, hogy felhívni embereket, meg megkérdezni dolgokat. Az újságírást utána tanultam.
De nem, tök jó volt, nem azért mondtam.
Igen. Jó, hát kellett egy más szemszög, meg kellett egy jó minta az embereknek. Na és hát azért pont mielőtt jöttél, így kifényképeztem, meg megnéztem itt az árbevétel adatot, és azért wow, 2021-ben 3,2 milliárd forint mobiltokokból, azért az nem semmi, meg azért az, hogy ebből még 250 millió adózott eredmény, ez tényleg szeretnék gratulálni, főleg 6 év alatt.
Köszönjük szépen!
Okay.
Csapatmunka nem egyszerű, de
igen.
Még én azt mondom, hogy ez csak a kezdet. Innen még csak fel. Az a cél.
Hát igen, de azért nagyon érdekes volt, és talán kezdik az Apple-el meg tokokkal, ugye a tok piacon, és ezzel foglalkoztam is szerintem a cikkekbe is, ugye, hogy a legnehezebb az a...
Ez a Minner Podcast. Hangot adunk az üzletnek. Azt keresjük, hogy lehet jobban csinálni. Vállalkozás, lehetőségek, siker, motiváció, pénzügyek, gazdaság, érdekességek, márkák, önfejlesztés. Bizony, ez mind belefér. A mikrofonnál Mándó Milán, Minner Podcast.
Tam is szerintem a cikkekbe is, ugye, hogy a legnehezebb az a készletezés. Tehát például, amikor most is a csoportban megkérdeztem, hogy mit kérdeznének tőletek, és hogy jössz, ez a legviccesebb, hogy senki nem tette fel a legfontosabb kérdést, ami szerintem a legnehezebb a bizniszetekbe, hogy valójában brutál sok méretű mobiltelefon van, nem, igen, meg típusú, yeah. És ezekre mind külön-külön kellenek tokok, tehát magyarán az, hogy be kell szerezned azokat, és főleg régen, amikor még nem gyártottátok, be kellett szerezni a tokokat szinte minden méretbe. Mm. És akkor jött a döntésed az elején, most lehet, hogy más mobil is volt egy-két típus, de hogy én, ha jól tudom, Apple-lel indultatok csak.
Igen, tehát ugye onnantól kezdve, hogy átmentünk ugye a saját full-sok tokunkra, onnantól kezdve nagyon sokáig, talán 2020 végéig egyébként csak iPhone-ra árultunk full-sokot. Ez nagyon egyszerű volt, nagyon egyszerű indokom van erre. Szimplán nem volt annyi pénzünk akkor, hogy megcsináljuk a többire is. Mert nyilván a szerszámozás ugye a nagyon drága része, főleg a legelején a készletezésnek, meg a fejlesztés, és igazából ezekre érte meg a legjobban, és még akkor nem volt annyi erőforrásunk, hogy abba is belerakjuk.
És mit gondolsz, volt-e olyan, hogy, mert ugye ezzel elindultatok, jó döntés volt, volt-e olyan vásárló szerinted, aki amúgy már látta korábban, hogy hú, van nagyon jók a tokjaitok, nem tudod venni, és kommentelt alá, hogy mikor lesz nem tudom milyen készülékhez, és úgy döntött, hogy pont azért vesz iPhone-t, mert nektek van. Tehát, hogy lehet-e olyan, hogy fordítva, azért bevárt, két év, bevárt két évet, és nem tudom, gyűjtötte a pénzét, meg csak azért váltott, hogy végre ügyfeletek lehessen.
Szerintem biztos volt ilyen, és egyébként, hogy utána néznék, még látsz, hogy le is írta nekünk, de most lehet, így konkrétan. Nem tudok gondolni erre, de ennyi vásárlóban biztos volt ilyen, vagy remélem.
Hát ott kellene írni az Apple-nek, hogy ti vagytok az átfordítók a fiataloknál.
De most már van egyébként mindenre. De hát most úgy, hogy van, nem tudom, talán 75 fajta telefonra, amiből nagyjából 20 iPhone modell, még így is az a 20 iPhone modell az eladásnak a 75%-a.
Wow.
80. Tehát, hogy igazából. És azon belül is egyébként oké, hogy vannak színeink, nagyon sok, tehát mondjuk például a top iPhone modellekre van ilyen 10-15 színünk akár, fekete. Tehát, hogy ez is túlnyomóan mindig a feketét, úgyhogy ilyen szempontból eléggé be van koncentrálva egyébként pár modellre a fogyás, és azonban is pár színre.
Én azért beszélgetem jó pár mobilfoxos vevővel egyébként, és egyrészt ismerősi körömben is van olyan, volt úgy, hogy beszélgetésben láttam, hogy milyen tokja van, és akkor megkérdeztem, hogy az-e, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és én akkor mindig azt faggattam, arról faggattam őket, hogy hány tokjuk van. Nagyon érdekes, hogy képzeld, de volt olyan, akinek 5-6 tokja van, én nem is értem, mert kiszámolod, akkor jó, persze egy iPhone-hoz képest, most egy 3 kilós iPhone-hoz, most nem tudom, 30
ezer. Hát már inkább 5 kilós iPhone.
Ja, igen. Igen. És hogy wow, tök durva, hogy mennyit vesz, és ugye még ha le is cseréli az új modellre, akkor megint ugye elkezdi veszegetni ezeket. Hogy látod, a vásárlóitok átlagosan hány tokot vesznek?
Azt tudom most így fejből, hogy a vásárlásainknak körülbelül, sőt, most már több mint 40%-a egyébként visszatérő vásárló, ami nagyon jónak számít, még ilyen FMCG szektorban is ilyen 50-60 az már az ilyen nagyon jó. De egyébként most pontosan nem tudok, hogy átlagosan mennyit. Azt tudom, hogy ciklusban 110 naponta átlagban jön a következő vásárlás, de azt, hogy most mennyi az átlagos, azt nem tudom, de valószínűleg akkor ilyen 1,7 lehet körülbelül, de elképesztő, hogy vannak olyan vásárlók tényleg, akiknek 30, meg 40, meg ilyesmi darab tokja van. Tehát tényleg én van kaptam, 30 na, most viszont sok ilyen képen van így lementve, amikor hogy elküldi nekem akár saját privát Instagramra, hogy mobil fog gyűjteni, és akkor látom így a dobozokat így kirakva végig, tehát vannak ilyen durvák.
Aha. Mit gondolsz, mi volt az elején, ami így, nem tudom, így beindította a rakétákat? Tehát, hogy oké, persze mondhatjuk azt, hogy oké, szépen építkeztél meg minden, de szerinted mi volt az a kulcs momentum, amikor így, ugye most ha nézzük a mobilfoxot, akkor így nagyon gyorsan beleértetek, abban van ilyen úgynevezett BCG Matrix, nagyon beleértetek ebbe a sztár és a fejős tehén szakasz között, amikor így tudod, így nagyon durván berobbansz a piacra, már ismernek, jönnek a visszatérő vevők, és maga a profit is ott van mellette. Az igazából a sztár, és már majdnem mondhatjuk, hogy ti már abszolút a fejős. Még nem teljesen, de a fejős.
Egyáltalán nem optimalizáltunk eddig profitra, tehát igazából nálunk csak az,
csak véletlen jött, nem?
Hát nem, nyilván azért, mivel nincs külső befektetés, így muszáj voltunk profitábilisek lenni, de hogy arra mentünk, hogy igazából nőni, és nem annyira aggódni azon, hogy milyen eredménye.
És szerinted mi volt az a berobbanási pont? Tehát itt
ja, a berobbanási pont, igen. 2019 végén, amikor kiadtuk a full shocktokot, az egyértelműen az volt az, amikor ugye megvolt az első teljesen saját fejlesztésű termékünk, ugye saját szerszámozású, és ugye az volt, ami már tényleg nagyon ütésálló volt, és azzal mentünk egy nagyon szépet, majd utána kezdtük el az országokat nyitni, és nyilván az még elég erősen hozzásegített.
Értem. Azért rengeteg emberhez elértek Magyarországon, tehát egyrészt a social médiát én úgy gondolom, hogy nagyon hamar uraltátok. Azt jól láttam, hogy erre volt valami stratégia, vagy csak tök véletlen?
Hát, ez igazából nyilván koromból adódóan is intuitívan jött, tehát hogy láttam azt, hogy Instán érdemes elindítani egy márkát, stb. Majd utána nyilván jött a TikTok, és ezek tényleg így maguktól jöttek meg. Most egyébként még jobban rá akarunk állni, tehát talán még ami most van, annak a sokszorosával bele akarunk ebbe feküdni jövőre, így a stratégiában ez nagyon benne van.
Aha. Ott, hogyha nézzük akár a robbanás is, mert akkor a forgalmatok megnövekedett, ugye azt a nehéz ilyenkor, főleg külső szemlélődőként nem tudom megérteni, hogy volt egy nagy robbanás, akkor azt azért kapacitásba is le kellett követni. Itt logisztikában hogy volt az első fejlődésetek, és én arra lennék kíváncsi, azért volt rólatok már a Gyertván Csavával videó, és ott is bemutattátok, hogy épül fel a logisztikátok, ezt tanultátok, vagy ez a, mert hogy bárhogy nézzük, az, hogy a logisztikát csináljátok, az egy abszolút lean szemléletet követ. Tanultátok, tök véletlen jött, leültetek, és azt mondtátok, hogy na, nézzük meg, hogyan lehet ezt megoldani, hogy itt van ez a tok, ezt ideadom, odaadom, ebbe a, nem tudom, fakba rakom, és akkor a másik ember el tudja venni. Ez hogy nézett ki?
Ja, hát igazából eddig a 6 év alatt 5 helyen voltunk, tehát hogy nyilván így a növekedéssel folyamatosan költöznünk kellett. Igazából én azt mondom, hogy minden hely egyel jobb lett, hát egyel vagy 10-el jobb lett, tehát ez egy ilyen folyamatos fejlődés volt, egyébként nem tanultuk, tehát addig a pontig, amíg a 15. kerületben voltunk, amúgy egyáltalán csak mindegyikbe csinált videót, tehát így ez végig van követve, ugye az újpestitől 15. kerületbe, amikor átköltöztünk, azt még full én is úgy mondom, hogy mi így full nem logisztikai szemmel csináltuk. Majd ugye, amikor a kaposvári gyár lett, ugye akkor már voltak olyan kollégák, akiknek azért ebbe tapasztalata is volt, és tényleg profin tudtak ebbe segíteni.
Most mekkora a létszámmal dolgoztak körülbelül? Most
körülbelül 100 ember vagyunk.
100 ember. 100-an, aha. Wow. Ja. Wow. Ilyenkor jön az, amikor valaki kommenteli mondjuk azt, így a csoportban is azért volt ilyen kommentelő, aki mondta azt, tudod, hogy egy kopi üzletre épült, mert hogy van már ilyen a piacon, mondjuk ennyiből azt mondom, mindenre van más a piacon, tehát nem tudsz olyan bizniszt már elindítani, amiből nincs már valami a piacon, na mindegy. És akkor ilyenkor jön a legérdekesebb, hogy közben meg a másik oldalt, ez nem gondolunk bele abba, hogy 100 embert vezetni kell, tehát hogy azt gondolom eléggé nehéz.
Ja. Meg ez a kopi üzlet is egyébként talán egy érdekes gondolat, mert én azt gondolom, hogy egyébként tök más szegmenst lövünk meg, tehát hogy attól függetlenül, hogy nyilván mindenki tudja, hogy kire gondolunk, de attól függetlenül, hogy kameragyűrű van azon is, meg ezen is, attól függetlenül azt gondolom, hogy majdnem minden az teljesen más, mivel mi sokkal fiatalabb rétegre lövünk, szerintem sokkal inkább a menőbb irányt képviselők, sokkal edgyibbek vagyunk szerintem, tehát hogyha mondjuk ránézel az Instánkra, akkor is látsz azért ott olyan képet, ahol hölgy ott van mellek, és akkor ki van takarvatokkal a dolog, tehát hogy mi azért egy, szerintem próbálunk egy kicsit menőbb
alternatívval lenni.
Igen. Illetve minőségben is én azt gondolom, hogy azért tudunk újat mutatni.
Aha. Jó, meg hát ezt, hogyha úgy nézzük, ugye most az, hogy terméket másoltál, még ettől még
ott... Telefontokat más is árul, igen.
Igen. Más is árul, meg ettől még a vállalkozásodba még bele tudsz vinni bármilyen olyan fajta újítást, amit a többiek nem. Tehát legyen az egy vevőkiszolgálás, mert nem tudom, hogy most itt satszolnod kéne, ma szerinted mennyit, jó, most pont karácsony van, karácsonyi időszak, de mennyit tokot gyártatok, vagy adtok el egy nap szerinted? Satszolnod kéne.
Hú, hát ez nagyon változó. Ilyen csúcsnapokon akár ez lehet ilyen sok 10 000.
Aha,
tehát,
aha.
Hogy igen. Sőt, most tudok is mondani egyébként számot, mert most Black Friday-kor megdöntöttük a rekordot. Egy óra alatt 300 millió forgalmat csináltunk tokokból most Black Friday, amikor elindult. Talán így ez volt eddig az ilyen legintenzívebb.
Aha, aha. Wow. Itt jött egyébként a csoportba egy kérdés, hogy melyik tokok, akkor a gravírozott meg termékek, a gravírozott tokokat miért hagytad abba?
Ja, volt régen fatokunk. Nem voltunk elégedettek a minőségével, illetve nem gondoljuk azt, hogy nincs jelenleg olyan ötletünk, amivel ezzel olyan terméket tudnánk előállítani, ami beleillik a márkába, tehát hogy kellően menő lenne, kellően izgi, mert egy gravírozott fatok, azt gondoljuk, hogy nem biztos, hogy egy fiatal célközönségnek olyan menő dolgot tudnánk mutatni, ami, tehát az inkább talán egy ilyen kifinomultabb, hogy is mondjam, nem tudom, idősebb irány.
Értem. Értem. Akkor, ha jól értem, akkor teljesen a fiatal célközönség az ugyanígy megmaradt, tehát hogy ebből nem is akartok szélesíteni.
Én azt gondolom, hogy egyébként most ez kicsit szétcsúszott, tehát hogyha mondjuk most felmegyünk az oldalra és megnézzük a tokokat, én azzal most nem biztos, hogy amúgy teljesen elégedett lennék. Nem azért, mert nem jó, hanem én azt gondolom, hogy talán kicsit jobban elengedtük a célközönséget, és én azt látom, hogy ez már egy nagyobb, tágabb célközönségnek szól, úgyhogy ez már nekünk benne van a 2023-as stratégiában, hogy újra egy kicsit jobban visszahúzzuk a fiatal menőbb irányba a dolgot.
Na de még mielőtt folytatnánk itt a beszélgetést, egy kis szolgálati közlemény. Gondolom, te, aki itt hallgatod ezt a podcastet, azért is vagy itt, mert szeretnél még sikeresebb lenni, még jobb work-life balance-t elérni, vállalkozásodat sikerre vinni, karrieredbe előrébb lépni. Hozd ki a maximumot a Minnerből, és ehhez azért tudnod kell, hogy mit hol találsz. Most csak röviden elmondok egy fontos dolgot. A minner.hu/hírlevél, tehát minner.hu/hírlevél oldalon érdemes feliratkoznod. Minden héten hétfőn küldünk egy darab hírlevelet, méghozzá reggel 6 órakor küldjük hétfőn, és 5 üzleti hírt küldünk ki. Továbbá ott értesülhetsz úgyis a friss tartalmainkról, tehát nem maradsz le. Én azt mondom, kezd ezzel, vagy én úgy is fogalmazném, hogy kerülj bele a fősodorba, hogy igazán ki tud aknázni a Minnert. Na, most folytassuk a beszélgetést.
Hogyha már nézzük, akkor a 2023-as stratégiát, az elejétől már terveztél el, volt-e üzleti terved, vagy foglalkoztál ezzel tudatosan, matekoztál, vagy bármi ilyesmi?
Erről van erős véleményem. Szerintem semmi értelme nincsen egy üzleti tervnek. Pontosítok, a mi pozíciónkban, tehát hogy mondjuk, hogyha szeretnél egy telefontok márkát építeni, talán egy tradicionálisabb, tehát mondjuk, hogyha valaki olyan webshopot üzemeltet, ami mondjuk kereskedik, tehát nem mondjuk saját márkás termékkel, hanem mondjuk tényleg az, hogy nem tudom, tévéket, vagy stb., akkor ott szerintem nagyobb része matek a dolognak, de én azt gondolom, hogy nem tervet kell írni, hanem stratégiát, és az a különbség a terv és a stratégia között, hogy a terv az igazából az, hogy meg akarsz csinálni adott dolgokat, tehát mit tudom én, nyitunk egy új gyárat, felveszünk még X embert, nyitunk egy új Insta profilt, mondtam valamit. A stratégia pedig az, hogy az pedig olyan dolgok, amivel nyerni fogsz. Tehát, hogy igazából végig gondolod azt, hogy mi a te stratégiád, mik azok a lépések, amik ugye nem külön-külön, hogy nyitunk egy gyárat, meg felveszünk embereket, hanem ezeknek az összessége összerakva, és az, hogy hogy fogsz ezeknek a segítségével nyerni. Tehát szerintem igazából ezt kell végig gondolni, hogy, és ugye nyerés, hogy mit jelent a nyerés, az, hogy valamilyen szinten jobb value propositionod van, mint egy, mint a a versenytársaknak, bocsánat,
Igen, nehéz egyébként, mert az általános üzleti tervekkel, meg az általános üzleti terv sablonok pont ezt nem adják meg. Tehát, hogy ott igazából csak leírsz pár tényt, és nem tudsz vele, amit mondtál, hogy nem tudsz stratégiát alkotni.
Igen. Meg ilyen gyors növekedésen, ilyen gyors növekedésnél egyébként nagyon nehéz számokat előre tippelni, még 3 hónappal is. Tehát, hogy
Persze, de nézzük azért valamennyire a számok alapján is dönthetél, amikor volt a gravírozott fatermékek, vagy fatokok, mert hogy nem volt meg az a piaci validáció, meg nálatok se, és ezt mondhatnánk egyébként, hogy ugyanúgy benne van az üzleti tervbe a célcsoport, és akkor mondhatod azt, hogy ja, akkor nem illeszkedett ugye a célcsoportra, itt is valószínűleg akkor egyből nem jött ki, nem tudtad olyan, nem tudom, mennyiségben, skálázható mennyiségben gyártani, hogy azért talán megérje vele foglalkozni.
Igen, igen. Hát az egy ilyen kisebb mellékvágány volt, igen.
Aha, igen, igen, értem. Még hogyha nagyon visszakanyarodunk az elejére, többször visszatérő kérdés volt, bár ezt ugye szerintem YouTube adásokban elmondtad, hogy mekkora tőkével alapítottad a vállalkozásodat, vagy hogy honnan szerezted a tőkét, és itt nagyon sokszor jön az, ugye visszatérő ilyenkor, hogy apuci és anyuci adta a pénzt.
Ó, hát ezen már jó sokszor végigmentem, de elmondom igazából. Az a lényeg, hogy a legelején tényleg pár százezer forintból lett indítva a dolog. Nagybátyám segített megcsinálni a weboldalt, tehát az elején ez tényleg egy ilyen nagyon bootstrap dolog volt, és akkor, ahogy nőttünk, vagy hát ugye nem is nőttünk az elején, mert ugye mindenféle más irányba elment, tehát első évben 400.000 forint árbételünk volt, vagy ilyesmi, tehát szó sem volt igazából arról, hogy ez bármilyen berobbanás volt az elején. És utána jött az, hogy ugye ki is akartunk lépni a tokos irányból, és ugye akkor nyitottuk meg az Egri boltot, eddig igazából semmi külső tőke, hitel, semmi nem volt igazából a cégbe, tehát nullából ment a dolog. És akkor ott az elkezdett felpörögni, abból lett akkor pénzünk, és nagyjából ebből voltak utána, de már későbbi fázisban ilyen áthidaló kölcsönök egyébként szülőktől, de ja, tehát hogy ez nem olyan nagyságrendbe kell elképzelni, hogy ez ilyen...
Persze, meg hogyha nézzük a növekedésedet is, ugye azt, hogy értsék a hallgatók is, azért bárhogy nézzük, olyan, mint a pénz folyamatosan áramolna, tehát hogy valójában, nem tudom, most tételezzük fel, hogyha még volt is kölcsön, amit kaptál, mondjuk...
Ezek ilyen pár millió forintra
igen, azt mondom, mondjuk van 2 millió forint, közben több, mint valószínű, hogy az egy ilyen egy hét alatt, vagy 3 nap alatt az amúgy forgalomba így pár kijött is be, csak ugye ami a legnehezebb a kereskedelembe, az a készletezés, tehát hogy még be kell szerezned az alapanyagokat, vagy terméket, vagy bármit, de még nem adtad el az előző készletedet, meg nem jött be még a cash rendesen, és az...
Hát mi ezzel nagyon sokat szívtunk, addig, amíg nem voltunk hitelképesek, sőt, még utána is, sőt, még van, hogy mind a mai napig. Ez ilyen gyors növekedésen egyszerűen... elkerülhetetlen, hogy ezzel gondok legyenek, és ezzel foglalkozni kell.
Hát ezt gondolom, a banknál vakarták a fejüket, amikor mentetek, nem?
Igen, tehát ez igen. Meg hát ezeket igazából most teljesen őszintén kezdeti fázisban olyanok dolgokból lehet kihozni, hogy beszállítónál léci, add már oda a 30 napra, vagy az, hogy fizetési csúszásokkal, hogyha nem úgy jön ki valami, mint amit csatra kiszámolt az ember, meg tényleg abból, hogy ezt ilyen pénzügyi mágiának hívom, hogy tényleg gyakorlatilag nagyon kreatívnak kell lenni, és valahogy ki kell hozni, és utána ez jobb lesz, tehát hogy már most is látjuk, hogy azért már ezen messze nem kell stresszelnem, vagy ilyesmi. Igen. De régen ez nagyon nagy részt elvett az időnek. Ja.
Itt szerintem tök jó, meg pontot is tehetünk igazából ennek a téma végére, mert itt majd be is akarom majd linkelni, amikor valaki bármikor ilyen kérdést ad, mert én úgy gondolom, az elmúlt évek tapasztalata alapján látok nagyon sok vállalkozást, hogy ilyenkor az a helyes vállalkozói attitűd, vagy az a nézőpontot kell felvennünk, akár még a te esetedbe is, hogy nagyon sokszor van az, hogy ha még tőkét is kaptál volna egyébként brutál nagyot, 3,2 milliárdos forgalmat, egyszerűen brutál nehéz elérni. Tehát, hogy az, hogy legyen 100 fő alkalmazottad, még hogyha az elején is beletettetek volna bármekkora tőkét, az egy teljesítmény. Tehát, hogy azt nehéz elérni, és itt a hallgatóknak jelzem, hogy ez tényleg nem olyan, hogy egyik a napról másikra van egy 3,2 milliárdos mobil tok bizniszem, hanem ebben benne van mondjuk egy csomó szívás, legyen az a lehalt szerverek, amikor egyszerűen nem jön a forgalom, és akkor nem tudod, hogy mi van, vagy ugyanúgy én el tudom képzelni azt, hogy kb. Így satszolják, hány olyan alkalmazott volt, akit az elmúlt időszakban, akitől meg kellett válnod, mert nem volt jó. Na, tehát, hogy és ezek tehát, a mondjuk feladatok, ilyen munkák...
50.
50. Na, és hogy ezek, ez azt jelenti, hogy 50 olyan beszélgetés...
Mondjuk nem a pár az utolsó hónapban, de ja,
persze, igen. De hogy lehet, hogy nem mindegyiket neked kellett elbocsátani.
Ez nagyon nehéz.
De azok egy problémák, sőt, az első néhány alkalmazatot...
Brutálisan nehéz, elképesztően nehéz. De ez egyik legnehezebb dolog szerintem egyébként. Na, igen. Az egész vállalkozásban.
Ahhoz tehát, képest, amúgy ez a szervezetfejlesztés, milyen érdekes, igen. Hogy... Amikor elkezd nőni a csapat, akkor jössz rá, hogy a marketing vagy bármi tevékenység semmi ahhoz képest, hogy emberekkel kell foglalkozni.
Igen.
Úgyhogy erre így igazából pontot is tehetünk. Jó. Azért, amikor felmegyek a MobileFox honlapjára, látom egyből a rengeteg országot. És Magyarországon tök jó sikert értetek el. Én azt mondom, hogy ugye mondtad is, hogy fiatalként tök jó volt, nagyon könnyű volt a social médiában, vagy bárhol igazából reklámoznod, majd erről még beszélünk, de engem az érdekelne, hogy mennyivel nehezebb így ugyanezt adaptálni egy Csehországba, Lengyelországba, vagy bármilyen országba, ahol most vagytok, mert rengeteg országban vagytok, azt látom. Tehát mennyire nehéz ugyanezt a marketinget megvalósítani külföldön?
Én azt gondolom, hogy egyébként ez minden cégnek más lesz. A mi oldalunkról, vagy a mi tapasztalatunkat azt el tudom mondani. Nekünk a régióban majdnem, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanaz kellett, mint Magyarországon. Kis adaptációkkal. Régió alatt most értem Szlovákia, Csehország, Románia, Görögország, Bulgária, ez nagyjából így mind egy kalap alá vehető, Horvátország, Szlovénia. Igazából a régióban talán egy ország volt, ami nekünk nagyon más volt, az Lengyelország. Ott azért egy nehezebb dióba ütköztünk, mert egyszerűen Lengyelországban nincs elég iPhone. Tehát tök meglepő, hogy Lengyelországban csak 5% vagy 6% a telefonoknak iPhone, még mondjuk Magyarország 20, tehát hogy ilyen többszöröse, úgyhogy ez nehézséget okozott, de egyébként majdnem, hogy azt mondjam, hogy ez így nagyjából ugyanaz. Ugye most vagyunk már intenzívebben Hollandiában és Belgiumban, és na azt már azt mondom, hogy az már teljesen más. Aha. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy kimegyünk az utánvétes országokból, én hívom, onnantól kezdve teljesen más, hogy kell a dolgokhoz állni.
Aha, értem. Hogyha nézzük, akkor minden országra van külön csapatotok?
Nem. Centralizált minden.
Centralizált
minden. Hát tehát például TikTokon ugye lokalizált tartalmat gyártunk, tehát nyilván ott vannak lokál emberek, de azon kívül csak az ügyfélszolgálat, ami még lokalizálva van, tehát hogy minden országra van az ott nyelven beszélő ügyfélszolgálatos, majdnem minden ország.
Ha már ügyfélszolgálat, meg visszajelzések, meg minden, azért amikor egyszer valamikor írtam cikket, akkor pont a Google értékelésetek 2,6-on állt, most 4,5, igen. 8.795 vélemény, wow. Egyrészt hogy sikerült feltornászni ilyen magasra, ez az első kérdésem, a másik meg, ha jól sejtem, de ezt talán még beszéltük is valahol cseten, nem tudom hol, hogy ez akkor volt, amikor brutál nagyot nőttetek, amikor hirtelen jött sok negatív.
Igen, tehát volt körülbelül egy évünk, amikor óriásit nőttünk, és amúgy abban volt nekem sok hibám is, tehát hogy én ezt lehet, hogy túl gyorsan eresztettem rá, és egyszerűen még messze nem állt készen a csapat, az infrastruktúra, semmi, és itt voltak késések, csúszások, minőségi problémák, nem azt a terméket kapta meg, stb. Tehát ez nagyon durva volt, és ez egyébként teljes mértékben az én hibám, tehát én ezt magamra veszem, mert túl gyorsan engedtem rá országnyitást, tehát amúgy ez majdnem minden a 2019 végéből fakadt, amikor eltaláltuk a fursokot, utána eltaláltuk Szlovákiát, utána megnyitottuk Csehországot, majd nyomtuk mondjuk 50-szer vagy 100-szor akkor a Black Friday-t, mint az előző évben, és ez mind szeptembertől november végéig, és ez akkora lód volt, hogy nem bírtuk, és ennek még volt ilyen trickle over effektje a következő év közepéig. De most itt arra gondolok, hogy cserékben, bár én azt gondolom, hogy egyébként minden problémát sikerült honorálni és javítani és cserélni, de igen, itt azért keletkezett bőven rossz szájíz.
Aha, igen. Aztán hiszem egyrészt emiatt is, azért bárhogy nézzük, nagy piaci szereplők vagytok brutálnak, tehát hogyha nézzük a piacon az utánatok lévő mobiltok eladó top eladó az talán a valamelyik Telekom cég lehet egyébként. Tehát akik nagy mennyiségben tudnak tokot eladni, mert akkor a piacot fednek le, és akkor utána tok lévő tok webáruházak, azok maximum ilyen 100 milliós forgalmat, ha elérik.
Hát azért van milliárdos is egyébként.
Van milliárdos? Van milliárdos.
Hát ilyen egy körül, igen.
Na, mondjuk az jó. És akkor jött, még a csoportban is volt egy darab komment, jó, annyira szerintem a minden Alexában nincsenek célcsoportotok. Volt, aki írta a tokok minőségét, és erre kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről, mint ugye alapból a tulajdonos, hogy vajon miért mondhatják ezt az emberek, igen, miért gondolják így, hogy mondjuk akár gyengébb a minősége.
Tehát ugye ez is egy olyan dolog, hogy ez egy fejlődő tendencia volt, tehát én mostanra azt gondolom, hogy minden tokunk, amit most árulunk, az én mondhatom, hogy nagyon jó minőségű és top of the line, tehát tényleg, főleg a legújabb kiadások. Én ebből erre tudok következtetni, de egyébként nagyon egyszerű, meg lehet nézni a mostani Google értékeléseket, és akkor már kontrasztba tudja rakni az ember, hogy mégis milyen élménye van a vásárlóknak.
Ugye ez nehéz is, mert ennyi vásárlónál az, hogy a fogyasztó fejébe milyen minőségi elvárások vannak, és ugye mi a tény, azt nem tudjuk nagyon befolyásolni, mert is nem is tudom, milyen tokot akarnának ebben az esetben az emberek, tehát hogy így jó is nézzen ki, meg teljesen lefedje a mobilt, meg még használható is legyen, és könnyű legyen amúgy a kézben, meg könnyen fogható, meg hasonló dolgok.
Meg még talán itt, ami nagyon fontos, hogy milyen customer care oldalról ezt az ilyen no compromises approach-t alkalmazzuk, tehát gyakorlatilag bármilyen problémával, majdnem, hogy bármennyi idő után, hogyha bármi gond van, mi azonnal kicseréljük, ha nem tetszik, visszafizetjük a pénzt 30 napig, de hogyha 45 napra ír, akkor se küldjük el, tehát hogy tényleg ilyen nagyon flexibilisen kezeljük ezt. Értem. Tehát hogyha valakinek ilyesmi problémája van, akkor javaslom, hogy próbálja ki, és írja nekünk egy e-mailt.
Oké, rendben. Most még két témát fogunk érinteni. Egyrészt kicsit menjünk bele majd a marketingbe, mert arra én kíváncsi lennék. Utána meg kicsit ez a milyen mentális kihívások, kicsit ez a vállalkozói gondolkodásmódra lennék kíváncsi, még itt a hallgatóknak is jelzem, hogy még hallgassák csak tovább. Szóval marketingben akár mit tudsz így, most nem kell minden titkot vagy titkokat elárulni, hanem azért látjuk azt, hogy nagyon sokszor vannak ezek a kampányaitok. Mit gondolsz, hogy inkább a forgalomotok ennek köszönhető, hogy mindig vannak ezek a időszakosan, nem tudom, egyébben hány ilyen kampányt csináltok? Hatot?
Három nagy kampányunk van, ez a szülinapunk áprilisban, summer sale július-augusztus, attól függ, és akkor nyilván a Black Friday, de közben azért bőven csinálunk kisebb kampányokat is. Most egy elég erős stratégia váltás közepette vagyunk egyébként, úgyhogy így tudom talán azt mondani, hogy eddig mi volt, meg mi az, amit most gondolok, hogy működni fog. Én azt gondolom, hogy hosszú távon a sok kampány, hogyha most ajánlatokra gondolunk, az azért tudja kannibalizálni a sima napi normál forgalmat. Nem azt mondom, hogy kevesebb lenne így összességébe, vagy több, hanem szimplán csak azt mondom, hogy nem olyan nagy a differencia a között, hogy nincsen annyi ajánlat, de amikor van, akkor meg sokkal nagyobbat megy, úgyhogy most én azt látom, hogy nem annyira érdemes sok kampányt csinálni ajánlattal, de egyébként marketing oldalról nekünk az elég jól működött, hogy ezeket a kampányokat mindig egy ilyen témára húztuk föl, például most VIP volt Black Friday-ra, és akkor influencereknek küldtünk ilyen emberméretű bodyguardokat, már itt papírból, és akkor így erről, ezzel ment a dolog, tehát ez elég jól szokott működni.
Ilyenkor mennyi ideig tart? Hogy néz ki egy kampány? Tehát mennyi az elő kampány időszaka, amikor felhívod a figyelmét az embereknek, hogy ha-ho elindul ez a kampány. Ugye tart a kampány, meg hát nem tudom, utókampány, ez persze nincsen, de ez szerinted mekkora időszak? Nem sokára folytatjuk a beszélgetést. Ismét egy szolgálati közlemény. Tudtad, hogy a Minner.hu anno a vállalkozási ötlet rovattal lett igazán népszerű? Az aktuális állás az, hogy minden évben új vállalkozási ötletekkel, trendekkel rukkol elő a Minner, több hónapos, sőt mondhatni több éves kutatás tartozik az ötletekhez, hiszen csak akkor kerülhet fel egy üzleti trend, ha abba tényleg igazán látjuk a fantáziát, látjuk, hogy a piac jó visszajelzést ad róla, illetve a legfontosabb, beszéltünk piaci szereplőkkel. Menj fel a minner.hu-ra, lépj rá a vállalkozási ötlet rovatra, és már láthatod is például a 2023-as üzleti ötleteket. Később hallgatod ezt a podcastet, akkor pedig a következő üzleti ötleteket is szoktunk általában még extra üzleti trendeket is beletenni az éves ötleteken kívül. A visszajelzések alapján a Minner egy biztos pont a vállalkozók életében, úgyhogy hajrá, hozd ki a Minnerből a maximumot.
Ja, ez is tök változó, igaz, de nagyon sok mindent teszteltünk. Van, hogy ez egy nap, van, hogy két nap, aha, meg a maximum két hét.
De a kommunikációban is?
Nem, tehát hogyha egy nap maga a kampány, akkor általában egy négy nap előtte.
Aha.
Négy napot kommunikálunk. A hosszabb kampányoknál ott nem nagyon szoktunk előtte kommunikálni, ott inkább úgy szoktuk csinálni, hogy akkor elindult.
És igen, most megy. Ilyenkor így satszolnál, akkor mennyi ilyen kreatív készül, mennyi hirdetés, meg mennyi poszt, mennyi ilyesmi?
Aha. Hát, hogyha influencereket is belevesszük, akkor ez ilyen ezres nagyságrend, csak az influencer tartalom. Egyébként saját oldalról adszetek, meg nagyon sok. Tehát ez is kampányonként változik, hogy mennyire fekszünk bele Facebook hirdetésekbe, vagy mennyire nem. De nagyon sok, tehát hogy egyébként most egy ilyen 6 vagy 7 fős grafikai tímünk van házon belül, full time, úgyhogy azért ők pumpálják ki bőven.
Hát ezt elhiszem. Aha. Mit gondolsz, vagy hogy néz ki a weboldal stratégiátok? Ugye az a nehéz, mondjuk van az embernek egy webáruháza, de bármilyen más weboldala, akkor általában a tapasztalataink alapján nem frissítik a weboldalaikat, bár egyébként már egyre jobbak a statisztikák, tehát ez azt jelenti, hogy heti szinten már a vállalkozások 17%-a valamit frissít a weboldalán, valami ilyesmi van, nem tudom pontosan, de lényeg az, hogy még azért messze vagyunk a jótól. Tehát, hogy mi az a weboldal, tehát milyen weboldal stratégiát követtek? Aha. Erre azt értem, hogy termékoldalakat frissítetek, szlájdereket, hogy a főoldalt mennyiszer cserélitek le.
Hát mi szerintem akkor óránként körül, tehát hogyha így nézzük, nagyon sokat, tehát hogy folyamatosan új termékeket, új dizájnokat töltünk föl, akkor emellett az elmúlt egy évben szerintem háromszor redesignoltuk az oldalunkat, tehát hogy és majd jövőre jön még egy év elején, tehát hogy így ezen nagyon rajta vagyunk. Termékpage-eket szoktuk cserélni, szlájdereket folyamatosan, ugye nyilván ajánlatokat, tehát hogy ez, szerintem ez csak úgy működik, hogyha itt azért az ember nyúlkál hozzá gyakran is tesztel. De hát ugye erre vannak nagyon jó túlok, ugye Google-nek van ugye az AB tesztelője, Google Optimize, talán nem tudom, hogy igen. Hotjar, tehát hogy ezeket érdemes nagyon használni, hogy megértse az ember, hogy mégis a vásárló mit csinál, hogy csinál. Én is egyébként egész nap bújom az Analytics-et, tehát hogy én ezekbe így azért benne vagyok. Szerintem tök fontos.
Én is így gondolom, hogy megnézni azt, hogy vajon miért döntenek meg, hogy a konverziót minél jobban ugye emelni tudjuk. De hát akkor gondolom, mondtad is, hogy ugye van külön csapat, tehát akkor most itt nézem akár egy termék oldalatokat, itt van mindenféle ilyen grafika, hogy előtűnik a mobil talk, akkor látom itt a piktogramok, azok nagyon mennek, ugye értelemszerűen az embereknél az szerintem tényleg nagyon fontos, meg itt látom a 3D animációkat.
Ja.
Szóval gondolom, ezeket legyártjátok, és akkor
ezeket frissítgetjük is bőven, tehát hogy ahogy jönnek az új grafikák, akkor ezeket, tehát hogy ez még ezek is le vannak cserélve évente többször.
Értem. És akkor mit gondolsz, akár egy nemzetközi piacon is, tehát ugyanezzel a weboldallal mentek minden országba? Tehát, hogy nincs különbség.
Igen, nincs jelenleg. Nincs, de én azt gondolom, hogy még egyébként a mi weboldalunkon is van bőven mit javítani és mit fejleszteni.
Hogyha nézed, mondtad, hogy bújod a Google Analytics-et, szerinted igaz lehet-e nálatok is, tehát hogy értelemszerűen egy ember nem vásárol azonnal, tehát meglátom a terméket és megvásárol, ez az, hogyha valaki felmegy, meglátja a terméket, megvásárol, az szerintem 10 000-ből egy ember. Ment úgy értem a 10 000-ből egy, hogy még csak nem is a látogató, hanem a 10 000 vásárlóból egy, aki kb. Így vásárol, meglátom és azonnal megveszem. Hogy a többség azért többször jön fel a weboldalra. Mit gondolsz, ilyen ökölszabály szerint nálatok ez hogy alakult? Tehát hányszor kell járnia egy vásárlónak a weboldalon, hogy vásárló legyen?
Én egyébként nem lennék ennyire biztos ebben, hogy nálunk ez így van. Most csak abból indulok ki, hogy például amikor elindultunk Romániába, akkor nekünk az első napon 25 000 rendelésünk volt. Az wow. Első napon csak Romániába. Ha ebből indulok ki, ők először látták a weboldalat.
Oké, de ott lehet...
Ott volt egy előkampány, nyilván ezt nagyon erősen...
Egy előkampány volt.
Persze.
Jó, de hát akkor viszont érintkezett.
Már érintkezett, igen. Tehát, hogy erre akartam igazából kiukadni, hogy onnantól kezdve, hogy mondjuk egy influencernél, vagy egy Facebook hirdetésben úgy nagyon elmélyült, akkor akár konvertálhat elsőre is. De egyébként azt hiszem, hogy körülbelül a visszatérő látogatónk azok ilyen 35% nagyjából. És ugye Analyticsnél úgy méri a visszatérő vásárlót, hogy az elmúlt 180 nap, vagy valami ilyesmi talán. Tehát nagyon durva. Nyilván sokkal jobban konvertálnak, mint az új látogatók, de nem mondanám azt, hogy mondjuk sokkal több lenne, mint a fele a vásárlásoknak. Tehát, hogy azt mondom, hogy sikerül szerintem meggyőzni őket azért jó arányban elsőre is. Nyilván előtte látta social medion, látta TikTokon, vagy látta Instán, látta TikTokon, látta influencernél, tehát hogy azért ez így összeépül, és akkor úgy jön utána a konverzió a végén.
Értem. És így marketing büdzsébe is így tudsz-e valami nagyságrendeket, értem szerintem, úgyis skálázottok tovább, meg külföldi piacon is vagytok, de csak így akár mondjuk inkább most nézzük azért a magyar vonatkozást, tehát ugye itt a hazai piacon én úgy gondolom, hogy még nem mernek eleget költeni a webshopok. Látsz-e valami olyat, inkább nem, megfordítom a kérdést. Láttál-e olyat, hogy volt egy átlagos költésetek, és volt egy pont, ahol amit így átléptetek költésbe, és látszott egy ugrás, volt nálatok ilyen?
Ha már, mint hogy eredményekben?
Igen, tehát ez azt jelenti, hogy mondok egy példát, mondjuk eddig hirdettem naponta mondjuk 30 000 forintot így online, és átváltok napi 150 000-re, és mintha megnyitották volna a forgalmi csapat, és pedig, tehát ezt úgy is nézve, hogy felmentem mondjuk 100-150 000-re, tehát mondjuk 5-ször többet hirdetek, de mégis a forgalmam 10-szer vagy 20-szor nagyobb egyébként, mint az átlagos. Tehát, hogy volt egy robbanás. Volt-e?
Igen, de nem vagyok abban biztos, hogy ez a skála miatt lett volna egyébként. De szerintem nagyon fontos, főleg már a mai világban, tehát hogy azért amikor mi a legelején berobbantunk, akkor sokkal olcsóbb CPM-ek voltak, influencerek sokkal olcsóbbak voltak, tehát hogy azért most kicsit mást kell már szerintem prédikálni, úgymond. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan nem foglalkoznak, és nem számolják bele azt, hogy ennek milyen long-term hozadéka van. Tehát, hogy most, ha mi lekapcsolunk minden hirdetést, 0 forintot hirdetünk, akkor is beszélünk arról, hogy egy napi, nem tudom, 10 millió forintos forgalmunk van, úgyhogy semmit nem költünk, és ez nem azért van, mert van, hanem ez azért van, mert előtte sokat költöttünk. Tehát, hogy ezt azért sokan kifelejtik az egyenletből, hogy azért ennek van hosszú távú értéke. Igen. Is, mind abban, hogy az emberek fejében ott van, mind abban, hogy vannak vásárlóid, akik vissza fognak térni, tehát, hogy azért mind abban, hogy épül egy e-mail listád, egyébként, amit szerintem nagyon fontos, critical, hogyha ügyesen megcsinálod a pop-upozást, akkor például már abból ki tudod hozni egyébként a nyerességedet, tehát hogyha nullán futtatsz PPC-t, és mondjuk van egy 15%-on konvertáló pop-upod, akkor annyi feliratkozót össze tudsz szedni, amiből megcsinálod magadnak a nyerességet, tehát hogy azért...
Ott pop-upban mit szoktatok, mert most mondhatunk be, emeltünk egy kicsit ilyenbe, tehát van a pop-up, feljön, utána elkéritek az e-mail címét, mi történik utána?
Mi most nagyon durván csináljuk, most így a karácsonyi szezon alatt nem, de egyébként előtte ez volt, hogy kompletten lezártuk a weboldalt. Aha. Volt olyan időszak, hogy csak úgy tudtál feljönni, hogyha feliratkoztál, tehát hogy ilyen is volt. De egyébként azt szoktuk, hogyha pop-upozunk, hogy... hogy 15% kedvezményt kap, aki feliratkozik, és akkor megkapja e-mailben a kódot.
Mindjárt folytatjuk a beszélgetést, egy fontos dolgot szeretnék ismét elmondani. Ahogy előbb is, jöjjön egy kis szolgálati közlemény. Már 9800-an tanulnak a Minner Akadémia üzleti képzéseiből. Ahogy elolvasod majd az értékeléseket, véleményeket, láthatod, hogy azért szeretik, mert nagyon gyakorlatias, azonnal használható dolgokat építünk bele, és a legfontosabb, ezeket mi is nap mint nap alkalmazzuk a vállalkozásunkban. Menjél fel, nézd meg a Minner Akadémia üzleti képzéseket a minnerakadémia.hu-n, vagy hogyha a minner.hu-ra felmész, akkor ott is a menüben ott van a képzések menüpont. Na, hozd ki a Minnerből a maximumot, ehhez neked is egy kicsit bele kell tenned. A legnagyobb feladatot mi elvégezzük, megszerezzük az információkat, amikkel sikeres lehetsz. Hajrá, hozd ki a maximumot a Minnerből. Na, folytassuk a beszélgetést.
És akkor feliratkozott, akkor utána ő kuponkódot kap, és ezért iratkozik fel.
Igen, majd ezt... utána tudjuk nyilván neki küldeni a promóanyagot.
Promóanyagot, meg minden ilyesmit. Aha, értem. Foglalkoztatok-e olyannal, nem tudom, persze mondtad, hogy ösztönből is jönnek ezek a marketing kampányok, bár most már biztos, hogy tudatosabban csináljátok. Mit látsz, számítanak-e a szövegezés, tesztelitek-e ezeket, tehát hogy marketing szöveg az mennyire fontos, bár ugye itt az az érdekes, hogy mivel ti gondolkoztatok tematikába, témákba, ott már megfogtunk, már ki van pipába a szövegezés egy része, hiszen van egy jó kampányszöveg, akkor több mint valószínű, hogy az már pipa. De hogy egyébként látsz-e abba, nem is tudom, hogy fontos-e a marketingedbe az, hogy mennyire jól szövegezitek a tartalmakat?
Na, erre szerintem jó válaszom van. Én, és azt gondolom, hogy egyébként a csapat is a MobiFox-nál abba vagyunk jók, hogy nagyokat innováljunk, és áttöréseket tegyünk az asztalra. És mi eddig folyamatosan abból nőttünk, hogy voltak periódikus, de ez nem sok, tehát mondjuk arról beszélünk, hogy évente, két évente áttörés, és akkor az hozta magával. Mi nem vagyunk jók abban, én azt gondolom, hogy ez a szépen lassan építkezünk és növekszünk, és egyébként sokszor van, hogy ez a jobb metódus, tehát hogy ezt nem azért mondom, hogy ez negatív lenne, hanem szerintem jobb is, egyszerűen én nem ilyen karakter vagyok, és a csapat se, tehát mi inkább az, hogy na most valami nagyot, valami újat innováljunk és dobjunk a piacra. Na, amint ez a stratégiád van, onnantól kezdve szerintem ezek nem számítanak annyira, mint az emberek gondolnák, tehát hogyha tudsz olyan újat mutatni, amit még nem láttak, akkor majdnem mindegy, hogy az a hirdetési szöveg az hogy van megírva meg a weboldalon, hogy van a copy, meg ilyenek, de ez, nem azt mondom, hogy nem fontos, csak hogy nem ezen fog múlni az, hogy most elindul az üzlet, vagy nem indul el, hanem ez inkább már csak ilyen konverzió optimalizálás szerintem, tehát mondjuk gondolok arra, amikor megcsináltuk az első kampányunkat, ugye a full shockra, ugye a beverős lobozzal, ugye akkor volt az, hogy először ilyen extreme drop tesztek, tehát tényleg, hogy átmenni rajta a kocsival, meg mindenféle, na tehát, hogy emellett, és amúgy ilyet még nem csináltak külföldi szinten se előtte, na ilyenek mellett nem volt annyira fontos, meg maga ott a termék is ugye nagyon el lett találva.
Oké, a konkurenciáról olyan kérdésem lenne, itt pont az, hogy egészen biztos, hogy többen próbáltak már titeket másolni, ez egyértelmű. Szóval, igen, tudom, lehet, hogy nem tudom, több kéz is kellene, hogy összeszámoljuk ezeket. Itt most ez is az érdekes az egész beszélgetésben, úgy ugye az elején már meg többször érintettük ezt, hogy most akkor hogyan tudtatok így nagyra nőni, hogy valaki azt mondja, hogy a háttérből van pénz, meg minden, miközben akkor más is, hogyha látja, hogy ú, ez ilyen jól megy, pitchelhetne valakinek, hogy figyelj, már itt a MobiFox, mi is legyünk akkorák, de mégse sikerült másnak, szerinted, vagy hogy mi volt, mit láttál itt, mennyi ilyen próbálkozást láttál, volt-e olyan, akiben azt mondtad, hú, azért ők lehet, hogy meg tudnak közelíteni.
Hát alapvetőleg én azt gondolom, hogy hát nyilván nehéz, tehát ezek a dolgok, ezek benne vannak, hát nyilván kevés ember hajlandó és akar bele annyi munkát rakni, ami kell ahhoz, hogy ezt úgymond el tudja érni. én azt gondolom, hogy alapvetően szerintem az tök jó, hogyha mások is próbálkoznak. Tehát szerintem ez nem egy negatív dolog. Én még azt se élem meg negatívan, amikor egy per egy lemásolják, ugyanazon az áron adják, ugyanúgy az ASF-ünk egy per egy ugyanaz. Tehát, hogy ezekkel sincsen nekem annyira nagy gondom, nem küldtünk rá ügyvédi levelet, meg ilyesmi. Mert szerintem tök jó, tehát alapvetően, hogyha próbálkoznak, vannak ötletek, azt szerintem tudunk egymástól inspirálódni, kicsit mi is jobban a lábújhegyünkön járkálunk, és elkezdünk pörögni, tehát ez mindenképp egészséges, én azt gondolom. Hogy miért nem sikerült, vagy miért sikerülhetett volna jobban, ezt nem tudom, tehát hogy nyilván azért... Már csak a méretből adódóan is több olyan dolgot tudunk megcsinálni, mondjuk, amit más nem, de én azt gondolom, hogyha valaki valami olyan kreatív ötlettel jön, bőven ki tud minket ütni pozícióból, tehát hogy én mindig attól félek jobban, bár ez nagyon klisé, ezt nagyon sok ilyen mit tudom, Bill Gates, Steve Jobs interjúban benne van, hogy nem attól kell félni, hogy most valamelyik nagy cég bejön és ezt a szegmens ezt elveszi, hanem sokkal inkább az, hogyha van egy kreatív srác vagy csajszi, akinek van egy olyan ötlete, na, szerintem ezekkel lehet inkább átulést elérni.
Hát jó, és ugye pont azt már kipipáltuk, mert ugye ti voltatok, tehát hogy te voltál az, aki ugye ezen a piacon megcsinálta, szóval jelen körülmények között, hogyha valószínűség számításban jó voltam, de hogy bárhogy nézzük a képletet, akkor több mint valószínű, hogy jó pár évig nem lesz olyan, aki ugyanezen a piacon ugyanezt megtudja, mert hogyha nézzük más piacon, nekem nagyon hasonló a TikTokon a cipősrác, a barát. Igen. Tehát, hogy ő egy másik piacon tudott valami hasonlót építeni.
Szerintem nagyon ügyes, és amiben nagyon ügyes, amúgy beszéltem is már vele párszor, amiben ő szerintem nagyon ügyes, az a maga a tartalomgyártás, tehát, hogy amit csinál TikTokon,
lelkes,
nagyon ügyes. De nem is csak az, hogy lelkes, hanem nagyon profi. Aha. Szerintem van egy jó humorérzéke, véleményem szerint. Aha. Nagyon profin csinálja, és ugye TikTokon nem azt jelenti, hogy profi, hogy szépen meg van vágva,
persze, stb., persze,
hanem nagyon jó a storyline. Úgyhogy ő szerintem ebben nagyon jó, nagyon kreatív most az új bolt nyitásával, tehát amit komolyan csinálni egy rappet, legendás. Szerintem tényleg óriási ötletei vannak.
Meg ahogy belehúzta az influencereket, mindent, igen.
És
észre se veszed, hogy benne vannak az influencerek, igen.
Nagyon jó. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amit ő megcsinált, az első osztályú. És szerintem ezt meg lehet csinálni még szerintem több szegmensben is. És tényleg csak ügyesen neki kell állni. És
amikor több hasonló vállalkozóval beszéltem, mint egyébként te, én azt figyeltem meg, de akár nézzük a Balázsnál is, hogy wow, ideig eljutottál a podcastben. Na, hát nagyon örülök ennek. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést, egy fontos gondolatot szeretnék elmondani. Érdemes hallgatnod a többi podcastet is. A Minner podcastek között vannak ugye interjúk, de amit idejében, vagyis hát 2022-ben újítottunk, ez a Minner hírszemle. Ez felkerül Apple Podcastbe, Spotify-ra, sőt YouTube-ra is videóformátumban. Azért is érdemes nézned, mert úgy dolgozunk fel híreket, 6 hírt még hozzá, bár az lehet, hogy még időnként változik, de a lényeg, hogy híreket dolgozunk fel, hogy azokat átbeszéljük, megnézzük a magyar vonatkozását, képbe kerülhet sokkal gyorsabban előbb a trendekkel, sokszor mi már több hónappal előbb beszélünk egy-egy témáról, mint hogy azt feldolgozzák például a hazai portálokon, és ugye a legfontosabb üzleti vonatkozásokat nézünk. Tehát Minner hírszemle podcast, érdemes nézned, hallgatnod, ugye nézned YouTube-on, hallgatnod a többi ilyen podcast platformon. És ahogy már elmondtam, hozd ki a Minnerből a maximumot, mi dolgozunk, összegyűjtjük az információkat, neked már csak a megvalósításon kell dolgoznod. Folytassuk a beszélgetést. Nem, vagy nem tudom neked mi a véleményed, de nem olyan, mintha ezt ilyen játéknak gondolnád magát a vállalkozást? Tehát ez egyfajta ilyen társas játék.
Tehát én ezt imádom. Igen. Ezt én imádom, én ezt szeretem csinálni, én igazából mindig szívesen megyek be, egy jó dolog, tehát hogy tényleg az a cél igazából, hogy jól érezzük magunkat ezzel, tehát hogy a nap végén nem az fog számítani, hogy most mennyi nyeresség, vagy mennyi árbevétel, vagy teljesen mindegy, hanem az, hogy jól érezzük magunkat, el legyünk egymással, olyan ötleteket valósítsunk meg, ami nekünk is tetszik, tehát hogy azért ez a nap végén erről szól, és nem azon kell aggódni, tehát szerintem aki pénzért vállalkozik, most ez így hülyén hangzik, de hogy aki csak a pénzért vállalkozik, nem hinném, hogy annyira messze el lehet jutni, és nem azért, mert ez bármi rossz motiváció lenne, vagy nem tudom, hanem szimplán azért, mert annyira nehéz, hogyha nem szereted, aha, hogy nem fogod tudni csinálni. Tehát, hogy ez tényleg nagyon egyszerű, hogy vannak annyira nehéz pillanatok, amikor fel fogod adni a pénz, nem elég motiváció, aha, ahhoz, hogy végig nyomja rajta.
Valószínűleg akkor ez is lehet, az is itt kérdeznék rá erre, hogy volt-e valamilyen olyan nagyon nagy mentális kihívásod az elmúlt időszakban, amiben egyébként akkor valószínűleg ez a belső hajtóerő vitt tovább, de hogy mi volt az?
Folyamatosan. Erről? Tehát, hogy ez egy folyamatos dolog. Tehát, de tök jó, mert fejlődik ezekbe az ember, és amint egy dolgot megold, akkor utána tovább tud menni. Nyilván, amikor nagyon sok nyomás nehezedik az ember, akkor azért ott az tud nagyon-nagyon-nagyon.
Hát amit mondtál, 50 embert elküldeni.
Igen, például. Igen. Meg amikor gondolod el, hogy amikor mindenki ostoroz, tehát mondjuk 2019 végén jönnek a szarkommentek, te is tudod, hogy nem úgy megy ki, ahogy kéne, influencerektől jön vissza a rossz feedback, mindenhonnan a szarkommentek, de próbálod csinálni, és végig kell nyomni, és tehát, hogy azért nagyon sok ilyen nehéz pillanat volt. Meg nyilván a saját idődet menedzselni úgymond úgy, hogy nincs főnököd, azért az is egy olyan dolog, ami azért kihívást okoz. Igen. Tehát az, hogy szerintem sokkal rosszabb egyébként, mint hogyha főnököd, mert akkor úgymond tudod, hogy kvázi mi az, aminek meg kell felelni, de így pedig magadnak próbálsz, és hogyha nagyon szereted, akkor azok a, itt vannak fenn azok a saját célok, és hogyha azokat nem ütöd el, akkor nekem az azért tudott egy problémát okozni, hogy nagyon-nagyon túl dolgoztam magamat, és
volt olyan, hogy érezted, hogy kiégtél?
Kiégés, persze, volt.
De hogy élted meg a kiégést? Így erre kíváncsi lennék.
Stresszes volt, és nem volt kedvem hozzá.
Nem volt kedved az egész bizniszhez, ja, igaz?
Ja. De tök jó, mert ezt mondjuk kétszer volt talán, és egyébként az utolsó az pár hete. Pár hete volt az, hogy mondtam, hogy ez sok lesz. Pár napot ki kell hagyni, de amúgy én már azzal megoldom általában a kikés, hogyha csak annyit mondok magamnak, hogy jó, most ezt elengedjük, ezt majd akkor jövőre megcsap.
Hát jó, de,
és ezzel de, már amúgy leveszel annyi stressz magadról, hogy már utána másnap meg neki kezdesz annak a dolognak. Tehát,
jó, ilyen. Persze, de amikor már harmadik kiégésed van, akkor persze, hogy felismered, de az első nél nehéz azt kezdeni.
Főleg is az a baj, hogy sokáig benne maradsz, akkor igen, az nagyon káros tud egyébként lenni, és minél tovább vagy kiégett állapotban, utána annál több idő a recovery, tehát hogy...
Oké, és akkor ilyen nagy növekedés mellett, meg tényleg ennyi ember, meg ilyesmi, ez brutál. A work-life balance, szóval az hogy van? Tehát ez azt jelenti, hogy család, barátok, minden, így hogy alakult az elmúlt időszakban, főleg, hogy tényleg brutál ez a sok költözés, találkozó, minden.
Hát figyelj, mondom, tehát én szeretem csinálni, tehát hogy alapvetőleg azért ez félig munka, félig szórakozásnak mondanám egyébként, főleg majd most, ahogy majd át akarjuk alakítani, még inkább erre akarjuk kiélezni, mint amúgy régen, az elmúlt egy évben ment el erre, de hogy így konkrétan így családbarátok, barátnő, stb. Én azt gondolom, hogy nekem megvan a balansz, sőt, biztos, hogy ez nagyon sok embernek nem lenne balansz, de hogy én azt mondom, hogy nekem ez elég, vagy talán Jeff Bezos mondta azt, hogy nem work-life balance kell, hanem work-life harmony. Tehát, hogyha igazából boldog vagy a munkádba, akkor boldog leszel otthon is, és ez vice versa is, tehát, hogy nem feltétlenül ez most órákba kifejezhető dolog, de én azt mondom, hogy én nekem, amire igényem van, nekem arra van is időm.
Aha, értem. És mit gondolsz arról, hogy ugye az általában az emberek főleg most a te példád még jobb lehet, nem tudják megélni a sikert. Tehát ez azt jelenti, hogy ilyenkor persze mondhatjuk azt, hogy kellenek új célok, meg ilyesmi, de ezt kutatások bizonyítják, hogy valójában ugye nem az a, tehát nem akkor vagyunk boldogok valami ilyesmi, amikor elérjük a céljunkat, hanem az oda vezető úton.
Ez egyértelmű.
Igen, te is így gondolod?
Teljesen így van. Hát, hogy nekem nem nagyon van olyan, hogy fú, most ezt elértük, és akkor utána egy hónapig extázisban vagyok, hanem ez sokkal inkább az, hogyha egy produktív nap után, és akkor tényleg azt mondja, hogy fú, ez nagyon jó volt. És akkor tudod, így már jobban beszélget az ember, meg így nagyon, nagyon elemében van, vagy amikor van egy nagyon jó ötlet, ami nekem az is így tök jó szokott lenni, amikor így brainstormingos, mekkora potenciál van, és akkor így ezek.
Igen. Azért sok fiatalnak példaképe lehetsz. Mi volt az első olyan, amikor, vagy mit éreztél először, amikor megismertek az utcán, és megállítottak? Az milyen volt?
Fú, szerintem a legelső az... Nem tudom, melyik volt a legelső, de vagy egy Spárban egy eladónő, vagy a MediaMarktban egy eladó. Szerintem a Spárban volt, hogy Egerben, de ez még így tök régen volt, hogy vettem egy sört, hogy nem tudom, és akkor pont akkor lettem 18, és így nagyon nézett rám a nő, és így nem tudtam, mit és magamtól mondom, odaadjam a szemén, és így kivettem minden, nem, csak nagyon ismerős, hogy valonnan, jaj, és akkor te vagy okos, és akkor így akkor így. Ja, de egyébként mostanában már azért egészen gyakran előfordul, de nem így az utcán, tehát azért nem így kell ezt elképzelni, tehát hogy azért nem izé vagyok Manuel, vagy mit tudom én, Dédani, de hogy inkább az, hogyha nem tudom, esetleg buliba vagyok, vagy valahol, akkor ott szokott így egy beszélgetésben előjönni, hogy már hallottak róla, és ennyi. De nem zavaróan, tehát hogy teljesen pozitívan. És általában kérdésekkel, hogy erre még van az arra.
Oké, és akkor most az utolsó kérdésem, mondtad még a beszélgetés elején azt, hogy ennél még lehet sokkal nagyobbra nőni. Mit gondolsz? Ilyen, hát nem is tudom, hogy mondjunk éveket, itt jött komment, hogy 10 év, még én sem tudom, mi lesz 10 év múlva a saját bizniszembe, úgyhogy mit gondolsz, egy ilyen 5 év múlva hol tarthat a MobileFox, és szerinted ebből a 3,2 milliárdból, jó, már idén ugye már biztos új számok vannak, de hová lehet felvinni egy 5 éves távlatba?
Hát figyelj, én mindenképp el akarok jutni a dollármilliárdos cégig, ez a cél.
Aha.
Meglátjuk. Én azt mondom most, hogy erre 5% esélyt látok a jelenlegi szituációban, de én azt gondolom, hogy ez megéri a kockázatot, és mi ebbe bele fogunk állni, és ehhez nagyon sok szerencse, nagyon nagy kitartás, és nagyon jó ötletek fognak kelleni, de én azt gondolom, hogy a MobileFox-os csapatban benne van ez, hogy ezeket oda tudjuk rakni, és hogyha úgy állnak a csillagok, akkor ide el is tudunk jutni.
Meglátjuk. Most azt például nem kell, hogy eláruld. Vannak olyan termékfejlesztési ötletetek, ami jelenlegi mobiltokhoz kapcsolódik, de teljesen más irány, mint amit eddig csináltatok. Van-e ilyen termékfejlesztési ötlet?
Mindenképp.
Aha. Van. Tehát ugyanúgy tokhoz kapcsolódik, csak valami bizbasz rá, mondjuk, vagy ilyesmi, mármint, hogy a bizbaszt így mondhatom.
Igen. Nagyon sok új termékfejlesztési projektünk van egyébként most is folyamatban, tehát egy nagyon jó mérnökcsapat, elképesztően jó mérnökcsapatunk van egyébként, öten vannak, és nagyon-nagyon profik, úgyhogy meg nagyon jó partnereink is vannak egyébként, úgyhogy ilyen szempontból.
Én a Kickstarteren szoktam nézegetni egyébként ilyen újításokat, és most volt olyan újítás, és pont ma voltam a kínai importosunknál, és pont arról beszélgettünk egyébként, hogy bármi, ami egy kicsit vlogoláshoz, TikTokhoz kapcsolódik, az tök jó lehetne akár tokon, de arról beszélgettünk, hogy van ez a körfény, ez a körlámpa, tudod?
És akkor, ring light, igen.
És hogy annak az eladási statisztikája valahogy úgy nézhetett ki, hogy 2019-ben eladtak mondjuk egy 1000 darabot, és akkor utána 2020 meg 21 több 10 000 szerintem az legalább. Nagyon durván. Szinte mindenhol látsz már olyat.
Minden TikTokernek van.
Minden TikToker, meg igen.
Van a TikTokernek.
Na jó, hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát sok sikert, kíváncsi leszek erre, meg szurkolok neked.
Köszi szépen.
Sziasztok.
Sziasztok.
Ez volt a Minner Podcast, ahol hangot adtunk az üzletnek. Azt kerestük, hogy lehet jobban csinálni. Hát így. Tarts velünk legközelebb is, addig is találkozunk a Minneren. www.minner.hu